Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Van egy kedves Németországban élő barátnőm, aki évente kétszer-háromszor itt tölt pár hetet. Azt mondja, annyi borzalmas információt lát Magyarországról egész évben, hogy amikor itt van, megpróbál csak a jóra koncentrálni, elvégre nyaral. Orvos lévén tanít medikusokat, és borzalmasan idegesíti, hogy óraközben mindenki a mobilját nyomkodja. Mezzegét milyen jó, hogy betiltják az iskolai mobilozást. Ami amúgy jól hangzik elsőre, de azért belegondolva. Egyrészt az egész járványidőszakban az volt a fő cél, hogy minden gyerek, aki már szobatiszta, óvis vagy sulis, tanulja meg a használatát. Voltak online mesemondások a kicsiknek, talán még online osztálykirándulás is lehetett. És ne feledkezzünk meg arról a méltatlanul megkurcolt tesi tanárról sem, aki a vasalódeszkán hasalva oktatta úzásra a nebulókat. Arról nem is beszélve, hogy a belügyben időről időre kipattanó ötletek között megjelent, az elviselhetetlenné fajult pedagógus hiányt úgy oldanák meg, hogy egy-egy szaktanár online oktatna több iskolában is egyszerre. Mondjuk nem is értem, anélkül, hogy ötleteket adnék, hogy miért nem egy-egy embert alkalmaznak tárgyanként országszerte, persze olyat, aki csillagos ötösre teljesítette a nemzeti alaptanterv bebiflázott paragrafusait. Akkor megúsznák az egész közoktatást egyetlen kurzusbarát töri tanárral, matek tanárral, ilyesmi. Nem kellene a szülőknek azon filózniuk, hogy jó szakemberhez került-e a gyerek, meg hogy hány tekercs budipapírt kell bevinni a suliba havonta. Hogy kijavítaná ki így módon a dogákat? Erre is van megoldás. Vagy kifejleszthetne, teszem azt, egy feltalálóként is jegyzett propagandaminiszter egy ős magyar javítóprogramot, vagy, ha éppen nincsen erre ihlete, akkor erre aztán igazán be lehetne idomítani a kirúgottám az iskolákban kötelezően alkalmazandó hivatásos katonákat. Az így módon felszabadult pedagógusok pedig elmehetnének akkumulátort gyártani, de csak akkor, ha nem okoznának bérfeszültséget a távol-keleti vendégmunkások. Amúgy több tanárral beszéltem, akik elmondták, hogy a lezárások idején sok mindent megtanultak, köztük azt is, hogy az okos eszközöknek igenis van helyük az oktatásban. Kidolgoztak olyan módszereket, amelyek arra is támaszkodnak, hogy a diákok kapják elő olykor a telefonjaikat, és nézzenek meg rajta valamit. Mert ugye az is lehet a tananyag része, hogy hogyan használjuk az új eszközöket okosan. És beszéltem olyan középiskolás diákokkal is, akik szerint a hibrid oktatás megkönnyíteni az életüket. Hogy egy érettségére készülő fiatal számára könnyebb lenne, ha néhány tárgyat olykor online venne fel, így jobban tudna az idejével gazdálkodni. Nyilvánvaló, hogy mindenütt probléma az iskolákban a pad alatti lövöldözős játékot játszó gyerek. Nem mellesleg én fizika órán regényeket olvastam annó a pad alatt, pedig az is szigorúan tiltva volt. Olyankor, amikor unalmas fizika tanárom volt. Amikor viszont izgalmasan tanították ugyanezt a tárgyat, akkor nyertem is fizika versenyt, szóval nem a tudománnyal volt a bajom. Ahogy feltételezem, hogy egy jól megkomponált tanóra és egy gyerekeket értő pedagógus most is le tudja kötni az osztályát telefonnal vagy anélkül. Gondolom én kérdezetlenül. A nagyobbik baj, hogy azokat sem kérdezték meg az iskolai mobilozás tilalmáról, akik ehhez értenek, és akik mindennek szereplői, pedagógusok, szülők, diákok, oktatáskutatók. Hanem az lesz szeptemberben, hogy a hetente 24 kötelező tanúra és ki tudja hány kifizetetlen helyettesítés mellett a 60 éves magyar szakos Gizi néni, akinek olykor kötelező beugrania a 6. C-be bioszt oktatni, reggel egy órával korábban ér majd be a suliba, és mind a 600 iskolástól elkobozza a telóját. Hogy hova teszi délutánig, azt nem tudni, nem hallani arról, hogy az iskolák kapnának valami segítséget ahhoz, hogy több száz férőhelyes széfeket szerezzenek be. És az órák végeztével Gizi néni még marad egy-két órát, hogy visszaadja a készülékeket, ha egy-egy elveszne, elkeveredne, akkor ki is fizetheti az árát a megemelt fizujából. Akiket nem féltek, ők a suliba járó Z és nem sokára érintetté váló alfa generáció. A tartalék telójukkal pont olyan jól meglesznek a pad alatt, mint én annak idején Eszterházi Fancsikó és Pintájával. Pontosan emlékszem, hogy milyen érzés volt titokban olvasni. Nevezett generációk tagjairól nagyjából annyit tud a mindent is mindennel jobban tudó NER, hogy hogyan is jusson el az okos telefonjaikra minél több olyan politikai rémsztori, háború, migráns, Soros, Brüsszel, stb., amelyek ellen az egyetlen óvszer a világ legokosabb kurzusára majdan leadandó voksuk. Megnyugodtam. Ha mégis sikeres lesz a tiltás, akkor legalább a suliban nem a kormánypropagandát fogják eztán nézegetni.
Útszélen.
Mit jelent panellakónak lenni a 80-as években, és mit most? Milyen urbanisztikai és társadalmi következtetéseket lehet levonni egy amerikai lakótelep kísérletből? És hogyan lehet a sivár panelsorsot művészeti eszközökkel bemutatni? Erről beszélgetünk Zsolt Péter szociológussal, szociálpszichológussal, a Méltányosság Elemzőközpont kutatási igazgatójával. Tar Béla korai alkotásáról van szó. A leírását mondom, a férj és a feleség 9 éve házasok, van két gyerekük, és egy lakótelepi panellakásban élik konfliktusokkal teli életüket. Az asszonyt a bezártság, a férjet a feleség hisztériának minősített szorongásai frusztálják. A családi élet normalizálására tett közhelyes kísérletek, kirándulás, strand, bál, a férj külföldi munkavállalása csődöt mondanak. A férj végül elköltözik, de hamarosan vissza is tér, sem a családdal, sem nélküle nem tud élni. Az összebékülést és az új életszakasz kezdetét egy új mosógép vásárlásával teszik ünneppé. Akivel beszélgetek, Zsolt Péter, hogy mutassam be, szociálpszichológus, szociológus, antropológus, panelszakértő.
Hát biztos, hogy ezek közül ki kell húzni egy-kettőt, de ezt majd meglátjuk.
De szerintem tulajdonképpen minden is lehet, így elnézve, hogy mik történtek.
Lesz ennek a témánknak szerintem antropológiai vonatkozása, az szerintem külön érdekes lesz, és lehet, hogy szociálpszichológiai is, igen.
Egész biztos lesz a rajta. Múlik, akkor eláruljuk, hogy mi a témánk. Felújították Tar Béla 1981-es Panel kapcsolat című filmét, amit a Cirko Gejzében most játszanak már ilyenkor. Mind a ketten megnéztük újra, meg gondolom régen látta.
Annyira, hogy most láttam először.
Pogány Judit és Koltai Róbert főszereplésével egy történet, amely 81-ben játszódik, és hogy egy kicsit ilyen csetamásosan fogalmazzak, azt gondoltuk, hogy most már nem így lesz. Tehát, hogy 81 óta megváltozik minden, ez a panelban lakás, a szorongás és a bezártságnak a világa, az élmény nélküliség világa. Hogy nézte ezt a filmet?
Kíváncsian kezdtem el, és szerintem a dramaturgia az nagyon jó, tehát az egymás után rakott részek, azok nagyon beszédesek, és sokat elárulnak. Nekem és a nálam fiatalabb generációknak valószínűleg nagyon hosszúak ezek a részek, az A részek, amikre az előbb azt mondtam, hogy jól követik egymást, mert hát én megértettem 2 perc után is, hogy mit akar mondani egy-egy jelenet, és ezek hosszú jelenetek, úgyhogy...
Tar Béla egyébként sem arról híres, hogy rövid jelenetekbe próbálna megúszni a történetet.
Igen, hát ezt tudni kell, igen.
A film tulajdonképpen úgy kezdődik egy házaspárnak a története, hogy a férj csomagol és elmegy, mert neki elege van, és utána tudjuk meg, hogy miből van elege. Most így visszagondolva, vagy ismervén a 80-as éveknek az elejét, egyáltalán ezt a korszakot, miből volt elegük azoknak az embereknek, akiket politikailag nem üldöztek, akik nem akartak nyugatra költözni, akik nem volt különösebb nagy szabadságvágyuk, voltak éppen csak ellettek volna a saját életükben.
Koltai Robert játssza, hogy a férfi főszerepet, van egy olyan jelenet, hogy ő elmenne, ha nem is nyugatra, de Romániába, mert ott egy kicsit többet lehetne keresni, lejbe is megkapná a fizetését, meg akkor itt forintba is, és akkor végre előrébb tudnának lépni. De igazából nem azért akar elmenni, hogy előrébb lépjenek, lehet, hogy ez is benne van, hanem meg akar szabadulni a feleségétől, attól a milliótől, tulajdonképpen menekül. Tehát egyrészt ezt föl lehet fogni egy párkapcsolati, kiürisedett történetként. Másrészt van köze a térnek ahhoz, hogy ők így élnek, nem csak a személyeken múlik, hogy így élnek, és nem törvényszerű egyébként, hogy a tér ennyire befolyásolja az embereknek a gondolkodását, de ez tényleg nem törvényszerű. Egyébként azért nem törvényszerű, mert a 80-as évek végén épp Újpalotán volt az első olyan civil szerveződés, amelyik formális volt, és amelyet a rendszer megtűrt. Tehát egy lakótelepi környezetben is lehet közösséget teremteni. Itt tulajdonképpen az egyik nagy probléma, hogy nincsen közösség. És azért nincsen közösség, mert tényleg a tér nem teszi lehetővé, hogy könnyen közösségek alakuljanak, mert közösségi terek igazából nem készülnek, tehát a lakótelepek
így. Ha csak nem egy kocsma, vagy valamihez hasonló, esetleg egy műfáz. Egyébként vannak ilyen, nekem is vannak ilyen történeteim a 80-as évek végéről, például Pécsett a kertvárosi lakótelepen akkor alakult egy közösségi televízió. Azt hiszem, hogy a hivatalos magyar televíziózáson kívül az volt az első, tehát nyilvánvalóan megmutatkozott az az igény, hogy valamit csináljunk együtt, de hogyha térre gondolunk, mást is gondolhatunk, például annak a szűkösségét és az egyformaságát. És nem csak az, hogy egyforma lakásban laktak az emberek, aminek maximum annyi volt az előnye, hogy nem tévedtek el, hogyha elmentek szomszédolni a lakáson belül, hanem hogy minden ugyanúgy nézett ki, tehát ugyanazok a bútorok voltak, ugyanazok a függönyök voltak, gyakorlatilag ugyanaz a televízió volt a nappali főhelyén. Ez, és ezt most kicsit ilyen társadalmi élettani szempontból kérdezem, ez mennyiben játszhatott közben abban, ami történt?
Hát a sivárságot fokozza, úgyhogy vágjunk is bele egyrészt ennek az antropológia vonatkozásába, a másrészt meg az építészetébe. Az antropológusok közül Edward T. Hall mondja el tulajdonképpen először, hogy a proxemika az nem más, mint a térhasználat, és a térhasználatban vannak olyan szokások, amelyek kultúrához kötődnek, és amelyeket nem lehet csak úgy áthágni, és vannak olyan terek, amelyek kifejezetten elválasztják egymástól az embereket, és mások meg összehozzák. Ugye gondoljunk például a intercity vonatokra, hogy ahol olyanak a ülések, hogy egymás mellett vannak, az egészen másfajta kapcsolatot hoz létre, mondhatnám, nem hoz létre semmilyen kapcsolatot, mint amikor egy kupéban egymással szemben
kell ülni. A teremkocsi és a fülkés kocsi problémája.
Igen, és hogy a németek miért csináltak rögtön olyan kocsikat, amelyek nem fülkések, hanem egymás után sorba vannak az emberek, mert a német kultúrának az a természetes velejárója, hogy nem zavarjuk egymást, hogyha nem muszáj, hanem mindenki foglalkozik a maga dolgával, és a kapcsolataink azok pedig a személyes kapcsolatunk körül forognak, és nem az idegenek körül. Na most ezzel szemben egy olyan kultúra, ahol meg szeretnek egymással beszélgetni az emberek, az megszenvedi az ilyen jellegű tereket. Tehát a terek tényleg befolyásolnak minket. És akkor erről volt is egy komoly vita, hogy mennyire a tereknek a felelőssége az, hogy az emberek elhidegülnek egymástól, vagy ez mennyire egyéb társadalmi okokhoz vezethető vissza. St. Louisban 1955-ben volt Amerikának a legnagyobb állami projektje, amilyen bérlakás projekt volt. És az volt a cél, hogy ott leromboljanak egy nyomortelepet, helyette fölépítenek, akkor azt gondolták, hogy élhető házakat, méghozzá Corbusier típusú filozófia alapján, tehát hogy legyen fény is, meg közös terek is, meg nem tudom. De azért ez egy funkcionalista építkés volt, és amit az előbb mondott, hogy itt a magyar lakótelepeken is mindent ugyanott lehetett megtalálni, a funkcionalistáknak volt egy ilyen gondolat, hogy az emberek ennek örülnek. Hogy
már hát, a Bauhausban is benne van azért ez.
A Bauhausban is benne van, de a szecesszióban nincsen, és aztán a posztmodernben sincsen. Tehát van egy ilyen rövid szakasz az építészet történetében, amikor ezt a funkcionalizmust olyan nagyon fontosnak tartják, és egyedül üdvözítőnek. Na most ugyanakkor ebben van életidegenség, főleg, hogy a túltolják ezt a dolgot. És itt ez történt, St. Louisban fölépítettek tulajdonképpen egy Minoru Yamasaki nevezetű, a nevéből lehet hallani, hogy ez egy japán építész, de ő már Amerikában született, és akkor a japánokat a második világháborúban nem is nagyon kedvelték, úgyhogy ő így ilyen szempontból politizált is, hogy az Amerika ne taszítsa ki a japán honfitársait. Aztán elvégezte az egyetemet, és nagyon híres építész lett belőle, és őt bízták meg ezzel a St. Louis-i lakótelep építéssel. Na most ez azért fontos, és az építészet történetében ez azért mérföldkő, mert ennek a lakótelepnek a kapcsán beszélnek építész történészek a modernizmus bukásáról. Ugyanis ezt a lakótelepet 1972-ben le kellett rombolni. Tehát annyira élhetetlenné vált a helyzet. Egyrészt nagyon sok probléma volt a lakóteleppel, de főleg az, hogy a bűnözés melegágya lett. Az antropológusok kezdetben ezt úgy elemezték ezt a helyzetet, hogy ez azért történt, mert azok az emberek, akiknek volt egymással kapcsolata még abban a nyomor negyed szintjén is, meg azért ki tudták hűteni a lakásukat, meg ha kiengedték a gyereket az udvarra, akkor rá tudtak nézni a lakásukból, meg a szomszéd is rá tudott nézni, tehát hogy a közösség nem volt szétverve, még akkor is, hogyha ezek tényleg nyomor szintjén voltak ezek a viskók. Most, hogy fölhúzták ezeket a modern épületeket, ezekben elválasztották egymástól őket, viszont két dolog történt, ugye egyrészt az ott lakók nem érezték saját magukénak azt a épületet, amiben vannak, és azért nem tartották tiszteletben, és azért mindenféle módon rombolták. És ez a fajta rombolás, hát kitörték az ablakokat, a lift amikor elromlott, akkor azt nem javította meg a kezelőség, szóval akkor eleve úgy építették meg, hogy csak a második emeleten, meg a ötödik emeleten álljon meg, vagy a negyediken. Összesen 10 000 ember lakott ebben a új lakótelepben. Nem volt olyan rettenetesen nagy ez a terület, 30 ilyen házat építettek föl. És ez a 10 000 ember, ez olyan mértékben rosszul érezte magát, és nem érezte magáénak a dolgot, hogy nem vagy kis kerteket csinált a ház előtt, ilyen közösségi kerteket szoktak lakótelepeken csinálni ma már, de nem ugyanaz van, mint a 80-as években, és nem ugyanaz van, mint a 50-es évek Amerikájában.
Ez lehet, hogy a megszokásból is ered, de majd fejezzük először ezt az amerikai
filmet. Jó, és akkor a történet végéhez értem lassan, mert ugye az a kérdés, hogy miért rombolták le ezt az épületet, vagy ezt a lakótelepet. Hát mert elkezdték elhagyni az emberek a lakásokat. Először úgy építették, hogy a feketéket telepítették be az egyik oldalra, és a fehéreket a másikra. Aztán utána volt egy olyan szövetségi törvény, hogy ezek meg kell szüntetni ezeket a különbségeket. Ennek ellenére spontán módon megtörtént, a fehérek teljesen elhagyták a területet. Kiderült, hogy nem is a bent lakók azok, akik főleg bűnöznek, hanem a környékről jönnek oda bűnözni, és hát ezekben a házakban nagyszerűen ki lehetett rabolni azokat, akik kénytelenek voltak a lépcsőn menni ezekben a sötét lépcsőházakban. És ahogy hagyták el az embereket, úgy az állam, az ottani önkormányzat kénytelen volt fölemelni a lakbéreket, hogy tudja fedezni ebből a javítási költségeket. De mivel elhagyták, az ott lévőknek ez problémát okozott, akkor volt valami nagy tüntetés, amit nem is ott kezdtek el, de át szivárgott ide is, ami a magas lakbérekkel szembeni tüntetés volt. Aztán utána próbáltak államiban $1 milliárd beleölni, hogy végül valahogy megmentsék, aztán egyre jobban leromlott, elhagyták a lakók, és a végén nem volt mit tenni, ott már 2 ház üzemelt csak, és akkor tulajdonképpen rábeszélték őket is, hogy ők is menjenek el, és lerombolták az egész területet. És van egy Charles Jenkins nevezetű építész történész, aki azt mondta, hogy pontosan lehet tudni, hogy mikor lett vége a modernista szellemnek, akkor, amikor ezt a lakótelepet lerombolták. Tehát tényleg a lakótelepeknek van egy ilyen kisugárzása, amit a Tar Béla filmben is éreztünk.
Na jó, de egyrészt szerintem az Egyesült Államokban nincs különösebb hagyománya a lakótelepnek, tehát valószínűleg ez egy újdonság volt. Európában azért van, és miután a második világháborúban az egész kontinens ledózerolták különböző bombákkal, ezért aztán szükség is volt. Én most voltam Németországban, és így néztük, hogy miért van itt ennyi egyforma a lakótelep, és ez Nyugat-Németország volt. Az egykori Nyugat-Németország volt, nyilván azért, mert azonnal meg kellett oldani a rengeteg hajléktalanná vált embernek a lakhatását, úgyhogy ha nálunk is mindegyiket ledózerolták, akkor elég nagy bajban lennénk, azt gondolom.
Hát igen, én ezt az amerikai történetet emlékszem, és ez egy kultúrtörténeti vonatkozású, meg építészettörténeti vonatkozású, és itt is most már komoly viták vannak, mert az eredeti elképzelés az volt, hogy nagyon egyszerűen az antropológia elképzelés, hogy nem alkalmazkodsz a közösség igényeihez, hanem te rád kényszerítesz egy szerinted sokkal praktikusabb és modernebb helyzetet, az végül oda vezet, hogy az a közösség fölszámolja a saját élet lehetőségeit, mert először lehet, hogy még örültek is neki. De ilyen közvéleménykutatások ezt mutatták. Tehát ez az eredeti koncepció, hogy oda kell figyelni az emberekre, pláne, hogyha valami törzsibb jellegű kultúrából jöttek. A későbbi megközelítés az már ezt próbál árnyalni rajta, és az a nézet, hogy a modernizmus az egy elhibázott építészeti dolog, az tulajdonképpen ebben a Tar Béla féle filmben alátámasztást kap, mert valahogy úgy érezzük, hogy ennek a milliónek az oka, meg a címe is ez a filmnek, az a panel. Én laktam panelbe, és előtte meg laktam polgár lakásba is nőttem föl, tehát nekem volt egy olyan érzésem, hogy a falról visszapattan a tekintetem. Tehát éreztem a falnak a textúráját, hogy az nem barátságos a számomra. De az, hogy fölülről megszoktam, hogy mikor húzzák le a WC-t, meg hogy mi hogy történik, tehát gyakorlatilag az engem kevésbé zavart. De minden esetre ez a fajta hidegség, amit a panel sugároz magából, ez az építészek számlájára írható. Tehát igenis szüksége van az embereknek arra, hogy esztétikailag is jól érezzék magukat. Tehát nem csak a funkcionalizmus számít. Ugye ez a modernizmusnak ez a problémája, hogy azt gondolták, hogy csak a funkcionalitás számít.
Meg hogy ez is jobb, mint lakás nélkül élni, meg hajlék nélkül élni, meg bármi egyéb.
És akkor kiderül, hogy esetleg a nyomortelepen jobban érzi magát valaki, mint egy ilyen úgymond funkcionális környezetben, ami rendkívül hideg. Mert hogy nem hangyák vagyunk. Tehát, hogy az emberi természet, ilyen szociálpszichológiai szempontból látszik, hogy individualitás, esztétikai igény és közösségi igénynek az egyensúlyát kell megteremteni. Most az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a Minoru Yamasaki, ez eredetileg 4 emeletes házakat akar létrehozni, de a különböző háború utáni szükséghelyzetben, mert ott is fel akartak számolni valami problémát, mint hogy említette, hogy Európában is ez egy szükség, ott is a szükség arra vitte őket, hogy nem 4 emeleteseket építettek, hanem 10-et. És akkor a Yamasakinak az irodája belement ebbe. Aztán rájött, hogy ez egy tévedés volt. Tehát, hogy ő tartotta volna az eredeti koncepcióhoz maga, amit ő eredetileg lerakott tervként, akkor lehet, hogy nem lesz ez a katasztrófa. De így, hogy 10 emeletes épületeket húztak föl, és ilyen teljesen egyformák voltak, és a költségvetés miatt a fűtésrendszer is nagyon gyorsan elromlott, a liftek sem működtek, nem tudták ezeket fönntartani, így pillanatok alatt lerohadt a környék. Még a Yamasakiról annyit hagy mondjak, hogy ő építette föl a World Trade Center-t, és tudjuk, mi lett a sorsa. Úgyhogy szörnyű, egy szerencsétlen dolgok kötődnek ennek az építésznek a nevéhez. Nemrég meg is szűnt, 2017-ben talán, igen, akkor ez az intézet meg is szűnt, de maga a névadója az már korábban meghalt.
Tanulságos történet, minden esetre lehet, hogyha 4 emeletes épületeket építhetett volna, és akkor esetleg jobban működtek volna ezek a dolgok, akkor más gondolnánk az építészeti funkcionalizmusról is adott esetben, már ez nem egészen biztos, mert hiszen nem az egész világot építette volna be 4 emeletessel. Mondhatok egy saját példát? Uh-huh. Ez egy meglehetősen empirikus, én elég sokat járok roma telepekre, meg hasonló helyekre is. Életemben egyszer fordult elő Magyarországon, hogy féltem, meg egyszer Bulgáriában, Szliven városában, de hasonló körülmények között, amikor nem telepen voltam, hanem olyan romák között, például Pécs környékén és Kumuló környékén az elhagyott bányász lakásokat, lakótelepi lakásokba költöztek be. Nyilván olyan rossz körülmények között, nyilván infrastruktúra nélkül, nyilvánvalóan nem rendelt senki köréjük valaki segítő embert, vagy bármi más, vagy segítő szolgáltatásokat, de ugyanez a helyzet előállt azokon a helyeken is, ahol telepen laktak, és ahol volt olyan, hogy 16 patkány bukkant fel egyetlen éjszaka, de ők nem érezték magukat annyira rosszul.
És ott nem voltak
annyira ellenségesek. Tehát valószínű, hogy ez a panel kapcsolat, ez valamit kihozhat az emberekből.
Igen, hát erről beszéltünk eddig. Másfelől a filmre is utalva van benne egy nagyszerű rész, tehát hogy miért érzik magukat ilyen rosszul a főszereplők, és ott a férfi a vendéglátós, a pincér barátjával beszélget. Valami folyóparton vannak, valószínűleg a Dunának a partján, és a pincér barátja megkérdezi Koltaitól, hogy az szerinted füst vagy felhő? Megvan ez a jelenet? Igen. És akkor nem tudja az illető. Nekem ez tetszett a legjobban a filmből, ez a rész, azt mondta, inkább kérek, és egyébként sört tudunk inni, de maga a pincér a számon kérte, hogy már ezt se tudjátok, hogy ez most felhő, hát ez egy gyárból kikerülő füst, tehát azért az nem mindegy. Szóval itt a környezettől való eltávolodás az egy olyan dolog, amit persze a panel élet magával vont, de nem szükségszerű. Tehát az nem szükségszerű, hogy az ember elhűljön. És a természettel való kapcsolat az megőrzi az embernek az egészségét, a mentálhigiénés egészségét. És hogy erről valaki lemond, akkor ennek ez lesz a következménye. Azért mondom azt, hogy a mai helyzet nem ugyanaz, mint a 80-as évekbeli helyzet, mert a 80-as években nem volt meg az a tudatosság, ami ma azért minden második emberben ott van, ha lakótelepen lakik, ha másút, hogy ő számára igenis fontos a környezettel való kapcsolat. És ezért tudnak kialakulni ilyen közösségi kertek, ahol nagyon szépen gondozzák a panelek előtt lévő közös teret. De Dániában még olyat is láttam, hogy semmiféle olyan lehetőség nem volt, mint itt nálunk a lakótelepeken, mert semmilyen földterület nem volt, mert ugye minden beton, tehát ott ilyen nagy ládákban vállaltak szerepet az ott lakók, hogy azokat gondozzák. Úgyhogy meg tud indulni a természethez való kapcsolódás, a természettel való tudatosság is, és valamilyen ismeret arról, hogy mi a különbség egy gyár által okozott füsttel, ami valószínűleg más módon is majd mérgezi a levegőt, és aztán nem véletlenül lesz nagyobb a tüdőbetegség aránya ezeken a helyeken. Ezek a kultúrával együtt jönnek. De ugyanígy a Pogány Judit, aki játszotta a női szerepet, amikor kapja azt a javaslatot, hogy hát talán olvassál, föl van háborodva, hogy ő nem tud olvasni, nem akar olvasni. Úgyhogy ez a dolognak a másik része, hogy a nihilizmus az rajtunk is múlik, nem csak az épített környezeten.
Természetesen, meg valószínűleg abban is van azért különbség, hogy valaki a panelba születik, vagy esetleg valamilyen organikusabb környezetből került oda. Én erdélyi vagyok, és Romániában nagy programok voltak, amikor a falu rombolás idején, de még annak előtte is, hogy embereket beköltöztetni szakmányba, nem tízezes, hanem százezes lakótelepekbe adott esetben, és azok az embereknek hihetetlen, tehát sokan öngyilkosok lettek, és hihetetlen módon hiányzott az, hogy kapirgáljon valahol egy tyúk, ebből lesznek ilyen ironikus történetek, de az első generációnak, aki oda beköltözik, vagy a beköltöző generációnak valószínűleg sokkal rosszabb a sorsa, mint én hallottam már beszélni kulcsos panel gyerekeket, nagy boldogan, hogy milyen szép volt az ő gyerekkoruk, mert kulcs a nyakba, lementek biciklizni össze-vissza a barátokkal, és bármi egyéb. Persze nekik se lett ettől még több közük a környezethez, mint az felnőtteknek.
De a gyerekek viszont egymásra találnak, tehát a tizenéves korban a feladat nem az, mint ami a Covid idejében volt, hogy interneten tartjuk egymással a kapcsolatot, hanem az, hogy effektíve egyik gyerek a másikkal együtt bandázon, tehát akkor bandázni kell, és a panelban ez teljes mértékben megvalósul. Amikor ez átfordul az ottani bűnözésben, mint ahogy az amerikai példában ez feltételezhető, hogy az ottani fiatal gyerekek bűnözőkké váltak, akkor van probléma. De ez mikor következik be? Hát akkor, hogyha nincs se pénz, paripa, fegyver arra, hogy értelmesen lekössük a fiataloknak az energiáit. Ez a felnőtt társadalom felelőssége.
Igen, meg talán az iskola is egy kicsit változott abból a szempontból, hogy legalább egy erdei iskolába, vagy valahova tulajdonképpen minden gyerek eljut, meg ugye vannak ezek a programok, hogy mehetnek kis csirkét simogatni, meg bárányt vakarászni, mert hogy erre nyilvánvaló nincs lehetőség a lakótelepek világában. Szóval azt megállapíthatjuk, hogy változtak ezek a lakótelepi életminőségek?
Biztos változtak. Hát ugye Németországot említette, ott az első lépés az volt, hogy a nyilászárokat kicserélték, tehát ez a rendszerváltás után ez volt az első nagy program Németországban, az egy egészen más dolgot jelent, mint ebben a St. Louis-i példában, ami egy szintén egy füllett melleg terület, és ahol itt ilyen szempontból is élhetetlen voltak a lakások. Úgyhogy egyrészt javulhatnak a környezeti dolgok, panellakásokban is én láttam már nagyon szép lakásokat, azokat meg lehet csinálni, úgyis, hogy természetesen nagyobb tereket kell létrehozni, ki kell verni a falakat, mert eleve nagyon praktikusra képzelték el, ami viszont nem emberléptékű, tehát annyira kicsik a
és ma már a bútorok se egyen bútorok, ha csak nem az IKEA.
Igen, szóval nagyon szépen meg lehet csinálni a panellakásokat, és az is biztos sokat számít. A központi fűtés, mint egy praktikus fűtési módszer hatékony lehet. Ma már mindenki felszereli magának az egyéni fogyasztás mérőit, hogy ne kelljen mások helyet fizetnie, tehát erre is odafigyelnek, tehát hogy individualizálódik ez a dolog is. Beszéltünk közösségi terekről, azoknak a megteremtése is fontos, és ezeknek a szociális vonatkozása is fontos, hogy a fiatalok számára itt is értelmes programokat csinálják meg, hogy kitalálják, hogy hol kéne valamilyen felújítani valami dolgot, vagy megváltoztatni, vagy mit kéne áttervezni. Ebbe, ha be tudják vonni az ottani önkormányzatok a helyi lakosokat, akkor ez megint közösségépítő dolog. Tehát a modernitásnak egyrészt ezek a lakótelepi dolgok voltak a mániáik, másrészt ugye olyan új anyagok jöttek be, a beton és az acél, amivel új lehetőségek nyíltak az építészek számára, és ezekben nagyon beleszerettek.
Maga a házgyár.
A házgyár is ilyen, de az, hogy olyan íveket tudtak készíteni, amit korábbiakban nem, és ennek a végeredményben a csúcsterméke azok a toronyházak. Tehát a modernizmus kezdte azt elképzelni, hogy a toronyházak azok annyira emberközeliek, és Corbusier úgy is gondolta, hogy egy toronyházban mindennek meg kell lenni, ami egy városban megvan, tehát hogy maga a toronyház legyen a város. Ott legyen abban valamelyik emeleten, mit tudom én, uszoda, a másikon közösségi tér, a harmadikon bevásárló, hogy ne kelljen kimenni a házból, csak föl le kelljen járni.
Hát ez egyébként a környezetvédők által is visszahozott ez az úgynevezett 5 perces városok, ami persze teljesen más meggondolásból, hogy 5 percen belül mindent érje el, legyen patika, legyen uszoda, bármi egyéb, hogy ne kelljen autóval közlekedni jobbra-balra és ilyen módon.
Igen, ezeknek a függőleges megvalósított lakóépületeknek ugye megvan az a kockázata, hogy mégiscsak elválaszt a tértől, és az a sérülékeny, tehát egész egyszerűen sérülékeny. És azért azt gondolom, hogy a toronyházak, azok már nem is a modernizmusnak egy építészeti egyszerű megnyilvánulása, hanem ez egy kultúrának a megnyilvánulása, és ez a fogyasztói társadalomnak az ünnepe. Tehát a fogyasztói társadalmak valahogy reprezentálni akarják a saját kultúrájukat, és ennek a szimbolikus megjelenési formája a toronyház, hogy mi tudunk ilyet építeni. És nem vagyok benne biztos, hogy ezek a függőleges fogyasztói kultúrát dicsőítő épületek, ezek egyáltalán jó irányba mennek. Hát ma már sejtjük, hogy a fogyasztás önmagában nem növelhető tovább.
Majd a mini Dubajban megnézzük, hogy működik.
Tehát ez megint azt mutatja, hogy egy olyan kultúra után megyünk, amit már sok helyen kezdenek meghaladni. Mindaddig ezt gondoltam, amíg a World Trade Centerről ugye látszott, hogy azt azért támadták meg, mert az a fogyasztás epicentruma volt. Tehát az a nyugati civilizáció...
Ahol a legjobban fáj.
A nyugati civilizáció fogyasztás dicsőítése volt, és akkor azt érte támadás. Tehát ez szimbolikusan az épületet érte. Ott nem embereket akartak megölni minél többet, mert akkor egy atomerőműre hajtották volna a repülőgépeket, sokkal többen haltak volna meg. Ott ez egy szimbolikus támadás volt. De amióta Kínában növekednek ezek a házak, meg ezek a toronyházak, azóta már elbizonytalanodtam, tehát hogy azok is a fogyasztás civilizációjában akarnak reprezentálni, vagy pedig az már valami más. Az biztos, hogy a World Trade Center, ami nyugati civilizációnk fogyasztás centruma volt.
Egyébként sok minden mást is tud adott esetben jelenteni a panel, például most, hogy ugye választások voltak, és a választási földrajzzal foglalkozóknál olvastam azt, hogy a mondjuk Budapesten a lakótelepi, tehát a peremkerületi lakótelepi lakóknak a szavazói, azok jóval és per preferenciáik jóval inkább megegyeznek a vidéki szavazók preferenciáival, mint a belvárosi körzetben élőkével. Erre ők azt mondják, hogy az egyik megfejtése ennek a dolognak, hogy falu. Csak hogy a falu azért az közösség.
Nem, inkább azt kell valószínűleg megnézni, hogy kik laknak ilyen helyen, és hát egyrészt a panelben lakók azok vidékről fölköltözött első lépcső volt, akik a Budapestre érkeztek, és a polgárosodottabb rétegek azok, ha csak tehették, kerülték a panelt mindig is, de vannak olyan panelek Budapesten is, például a Józsefvárosi lakótelep, ami eleve polgári milliót vitt oda, a lakosság tekintetében, és ilyen jellegű kultúrát is tudott megteremteni, de 4 emeleteseknél nem nagyobbak ott a házak. Tehát úgy látszik, hogy ez fontos. Nagyon fontos a létszám. Frank Lloyd Wright, aki ilyen riválisa volt a Corbusier-nek, ő azt mondta, hogy egy település ne legyen 8 ezer főnél nagyobb, mert attól tud az közösségé válni. Corbusier az meg milliós városokba gondolt, tehát ő egyből le akarta rombolni Párizsnak a közepét is, hogy ott majd ilyen toronyházakat épít meg az ő elképzelései szerint. Szerencsére ez nem sikerült, inkább rendben hozták ezeket, de ő milliókban gondolkodott. Tehát ez is egy dolog, hogy mekkora a létszám, mennyire zsúfolt az a terület, hogy kik a beköltözők, kik laknak oda, és ezek mind meghatározzák a szavazatokat, úgyhogy ez megint társadalmi oldalról közelíthető, és erről nem maga az építőanyag tehet.
Visszatérve egy picit Tarbélának a Panel kapcsolat című filmjére, hogy ott azért az más is van. Tehát vannak olyan emberi viszonyok, amikor együtt élő és egymást voltaképpen, mint kiderült szerető pár, nem tud magának ünnepeket teremteni. Nyilvánvaló, ez is lakóhely függő, mert hogy ünnepe lehet egy kisvárosnak, lehetnek falunapok, bármi egyebek, de hogy nincs érzékenységük, fogékonyságuk arra, hogy valahol ünnepeljenek, és ha mégis megtörténik, az se sül el túl jól.
Hát ez egy nagyon hervasztó rész, hogy ott próbálnak ünnepelni, és rögtön abból egy kudarcos helyzet következik.
A hölgy mindig táncolni szeretne Pogány Judit, és amikor oda kerülnek, akkor pont ezt nem sikerül,
igen,
mert a férje ezt nem
sok
veszi
kritikus
le.
Szerint ez a... Most két jelenetről beszélünk, az egyik, amikor otthon a lakásba próbálnak, igen, békülni, meg ünnepelni, és az pillanatok alatt ilyen szociál nyomorba kerül az a jelenet, részben azért, mert a nő elkezdi panaszolni a sérelmeit, tehát amik tehát tipikus, bármelyik feminista elmondhatná, hogy ott milyen sérelmeken megy keresztül, de ő csak ezt mondja. A másik jelenet, amikor egy ilyen ünnep, vállalati ünnepen vagyunk, ott a nőben még valamikor valószínűleg volt élet, ez ki is derül egy csevegésből, amit a fodrásznál a nőtársaival folytat, hogy mennyire szeretett táncolni, itt nincs lehetősége. Mások vigadnak valamennyire. Még szórakoztató is szerintem azok a részek, ahol a házigazda énekesnő ott a férfiakat kihívja, és megpróbálja jobb vidámságra bírni őket. De a Pogány Judit itt valószínűleg a színészi pályának egy nagyon fontos és jó játékát valósítja meg, mert hogy lehet látni az arcáról mindent lehet elolvasni, hogy vágyakozik arra, hogy mikor kerül sorra. Aztán látja, hogy a férje mást visz el táncolni, akkor ezt megpróbálja nem féltékenyen kezelni. De továbbra is reménykedik. Aztán utána elkezd játszani a fülbevalójával, amit belelógat az italba. És az arcjátékán látszik, hogy ő ezt hogyan próbálja meg túlélni ezt az egészet, mert a végén az idióta férfiak ottan sörözés közben ottan elkezdenek nótázni, és hogy ő tökre nem számít. Hogyan kell túlélni az ilyen sivár helyzetet, ahol ennyire elhanyagolnak minket? Tehát az elhanyagoltság az megint nem feltétlenül a panelságból következik, hanem a kultúra széteséséből. Mondjuk az akkulturációt segítheti a panelvilág, és nekem itt Buda Béla jut eszembe, aki számomra nem túl, szóval én nem szerettem ezt a gondolatát, amikor ezt így bedobta, hogy a magyarokkal, mert úgy általánosított, hogy a magyarokkal az a probléma, hogy nincsenek kulturális mintáik arra, hogy hogyan viselkedjenek közösségbe. Tehát, hogy elkezdenek ügyetlenkedni, hogyha házasságról van szó, és valakinek a vőfély szerepet kell játszani, vagy hogy ez hogy más társadalmakban ő ezt mind látja. Valószínűleg Erdélyben is ezek sokkal jobban megvannak, hogy mindenki tudja, hogy mi a szerepe, mi a hely egy valamilyen eseményen.
Én nagyvárosi lány vagyok, tehát az tulajdonképpen, és egy lakótelep mellett nőttem fel.
Ráadásul. És volt-e mindig meleg víz?
Természetesen nem volt meleg víz, de ez egy másik kérdés.
Igen, a távhőszolgálat az néha kimaradt.
Ez a rendszer kérdése volt, tehát igen. Ez egy másik ügy.
Szóval visszatérve Buda Bélára, ő ugye ezért kárhoztatja a magyarokat, hogy elveszítették a hagyományaikat és a szokásaikat. Na hát, ahogy láttuk az amerikai példán, tényleg pillanatok alatt szét lehet verni egy közösséget azáltal, hogyha rossz tárgyi környezetbe rakják.
És új szokásokat alakítanak ki. Egyébként miért lakik Veresegyházen?
Veresegyházon. Budapestről költöztem, én egy belvárosi gyerek vagyok.
Igen, ez a kiköltöző, ez is külön történet,
igen,
nem?
Tehát az agglomerációban részben vidékről jönnek emberek, akik még szeretnék megőrizni valamennyire a vidéki életnek az örömeit, és azok az agglomerációban kötnek ki. Másrészt pedig fiatal házasok vonultak ki, az én időmben is, meg most is, a szomszédunk is fiatal pár, mert valamivel olcsóbban lehet és egészségesebben lehet nevelni gyerekeket egy ilyen helyen. Megvan a csapda helyzete ezeknek az agglomerációs településeknek, mert hogy amiért kimennek, azt számolják föl, amikor túl sokan vannak ott. Most már ugyanolyan forgalom van Veresegyházon, mint Budapesten, akárhol, amikor kiköltöztem, akkor nem volt problémám A-ból B-be eljutni. Gödöllőre eljutottam 10 perc alatt, most pedig hát van, amikor 3-4 óra.
Mennyire figyeli a települést?
Én egy aktív veresegyházi ember
azért
vagyok.
Azért kérdeztem, mert egyébként mindegy, hogy hol lakik, csak látom, hogy a veresegyházi fórumokon ott szokott lenni.
Meg egy egyesület elnöke is vagyok, és figyelem az embereknek az életét, néha fordulnak is hozzám különböző problémákkal, olyanokkal is, amiket az egyesületünk nem vállal föl, mert hogyha valakinek egy vállalkozóval van gondja, akkor azt nem vállalja magára az egyesület, hogy abba bármilyen segítséget nyújtana. De amikor az önkormányzat felelősen benne van egy történetbe, azt úgy érezzük, hogy az önkormányzatnak valamiféle watchdog ellenőrzése a feladatunk, így is alakultunk. Úgyhogy egy-egy ilyen közösségben, mint egy 20 ezer főt meghaladó lakosságú településen nincs olyan sok ember, aki odafigyel a közösség ügyeire. Tehát az a 200 ember maximum. Ja, most hiába vannak följelentkezve a mi egyesületi Facebook profilunkra is, mint többen, mint 1000-en. Azért az ott megszólalók száma kevés, és tudom, hogy kik azok, akik odafigyelnek mondjuk egy kicsit a költségvetésre, hogy hogyan akarja fejleszteni. Ez mind a polgárosodás hiányát mutatja, ha mi nem vagyunk aktívak, mi lakosok, nem figyelünk oda a saját világunkra, civilként vagy akárhogy, akkor szép lassan szétcsúsznak a dolgok.
És ez nem a 8000 szabály miatt van? Ugye azt mondta, hogy 8000-nél ne legyen
hát
nagyobb.
Ezt a Lloyd Wright mondta, mint organikus építész, ugye a természettel akarta összehozni az épületeit, és itt egy rivalizáció alakult ki a két építészeti kultúra között. Ma megfigyelhetők ezekben az erdélyi típusú házakat, amiket Veresegyházon nagy mennyiségben lehet látni, az egy ilyen organikus építészethez
meg
való.
Meg a faházak, vagy faelemekből?
Nem, vagy alkalmaznak sok faelemet is, de nem feltétlenül faelemet. Ugye ezek szeretik az íveket, az esztétikára, nem sokkal drágább egy esztétikailag izgalmasabb házat létrehozni, mint egy kockaházat. És persze vannak divatok is, amik most ezeken az organikus építészeti módszereken túlnyúltak. Ugye látjuk, hogy minden kerítés ezeken a helyeken szürke és sötét, kék vagy fekete, tehát ezeket a színeket használják. Ezek meg az erkélyeknek üvegkorlátja van. Tehát vannak ezek az irányzatok, amik színekben is megjelennek. De ezek
ez divat, egyszerű divat. Nem?
Ez egyszerű divat, igen. És ezekkel ez is a probléma, hogy amikor elmegy a divat, akkor hirtelen ez majd nem tetszik az új vásárlóknak. Tehát van ilyen irány is, de van ez az organikus építészethez való vonzódás, és ez főleg a helyi főépítésznek köszönhető. És vannak problémák is az építéssel. Voltak panaszok, amelyek hozzánk befutottak, például, hogy engedélyt adnak ki magasabb épületek létrehozására, mert ugye ez hát nagyon ellenállhatatlan, ugye az építész számára magasabbat építeni, meg a vállalkozó számára is, mert akkor kisebb területen több pénzhez lehet hozzájutni, tehát ez ilyen szempontból praktikus. Viszont a másik embernek, ha bele lehet látni az udvarába ebből az új házból, amelyik magasabb építési engedélyt adott ki, és akkor ott mentek az ügyeskedések, például az, hogy a hatósághoz benyújtották a panaszt, hogy ez meghaladja azt, amit lehetne, akkor kiderült, hogy ez viszont tetőtérbe építés, és azt lehet engedélyezni, úgyhogy mindenféle trükkök vannak, hogy a meglévő szabályokat hogyan játsszák ki, és hát ezek külön konfliktusokat okoznak az ott élőknek. Hát például ilyen problémák befutnak hozzánk.
Lehet, hogy a panelkapcsolat főhőseinek is az lett volna az egyik megoldás, hogyha lenne annyi pénzük például Romániából beszerezni, mert ezt nem pontosan értem, hogy Romániában hogy lehetett akkoriban ilyen nagy pénzeket keresni, de ez legyen az én problémám, de hogy számukra is az egy kimenet lehetett volna, hogyha kimennek a panelből, gondolom én. Hogy gondolja így végezetül, hogy a rendszerváltás és az azzal járó változások, mondjuk ez a fiktív pár, ennek miben változhatott volna meg az élete? Most gondolok ilyenekre például, hogy egész biztos, hogy nem lett volna fenntartható úgy a család, hogy csak a fér dolgozik. De az is megtörténhetett volna, hogy férje elveszíti a munkahelyét, és akkor tényleg ott van a katasztrófa. Hogy mennyire azzal, hogy a televízió és televíziók és számos ehhez hasonló információs forrás beszivárgott még a panelablakokon keresztül is, szóval hogy mi az, ami fontos volt a rendszerváltozás környékén, vagy akár azóta is, ami megváltoztatta a panel életet, mert gondolom azért csak nem a közösségi kertek a legpregnásabbak.
Nem tudom, hogy mennyire változott meg a panelban. Azért arról beszélgettük, hogy ezek a panelek jelen pillanatban jobb minőségűek. Nem mindenütt újították őket föl úgy, ahogy Németországban, de azért nagyon sokat szigeteltek. Vannak olyan helyek, ahol sátortetőt húztak ezekre a panelekre, már megváltozik a területnek a képe. Van, ahol jobban odafigyeltek a zöld területre, megnőttek ezek a fák, amelyeket ezeken a területeken annak idején ültettek, tehát ez is sokat segített. Alapvetően valami vagy leromlik, és elhagyják, és lepusztítják, és tönkre megy, vagy elkezdjük a sajátunknak érezni, és csinosítani. Tehát az idő az így dolgozik mindennel. És szerintem ez nem annyira rendszerváltásnak köszönhető, mint inkább az, hogy telik az idő, és akkor a panelben is élni kell tudni, és azt is javítani kell.
Azért most csak úgy eszembe jutott, hogy az lehet, hogy jellemző, hogy Magyarországon az első ilyen teleregény, a Szomszédok, az panel környezetben látszódott, és panel környezetből próbálta meg szemlélni az embert. De azért a legszimpatikusabb hősök, azok csak látogatók voltak a panelban.
Nem nagyon követtem a...
A Szomszédokban csak az az érdekes, hogy ez még 90 előtti.
Igen. A Szomszédok egy csúcs film volt. Ezt is ezt ironikusan mondom.
Igen, de leírta azt a közeget. Nem, nyilván nem azokkal az eszközökkel, amelyikkel Tarbina, hanem úgy leírta. Egyébként mennyire tartja a Talbiri a filmét dokumentaristának, mint irányzatot?
Hát ezt a filmjét mindenképpen, ez egy olyan dokumentarista film, amit színészekkel játszott el, és ezzel jó jár a néző, mert a profi színészek mégiscsak hozzáraknak valamit. Ugye beszéltünk a nőnek a játékáról, ami abban a vállalati bulis jelenetben nagyszerű, és hát Koltai meg hozza az idiótát, ami egy ilyen passzív idióta.
Macsó.
Hát macsó azt is lehet mondani, de mit szeret? A sört, meg lottót szelvényt kitölteni, és ezzel ő jól el van. És szerintem még egy kicsit igazságtalan is a film, amikor úgy mutatja be a munkahelyi tevékenységét, ahol egy valószínűleg atomerőműben ott széken ülve a kollégáival focizgatnak, és hát meg is kapja a feleségétől, hogy azt hiszed, hogyha te azt a gombot nyomogatod, akkor te fontos ember vagy, és hát azt szeretné azt hinni. Tehát volt a játsz ezt a lehajtott fejű, tehetetlen embert, akinek nincs már arra energiája is, hogy a feleségére odafigyeljen, de a szeretetlenség az, ami sugárzik ebből. És az látszik abból a jelenetben is, amikor strandon vannak, és nem tudják értékelni azt, a nő is követelezik, hogy hát ez az igazi, és miért nem valahová, máshová menjünk, igazi strand, ez csak egy sima strand. Tehát, hogy mindenkinek önmagával van baja. Amikor férfi el akar menni Romániában, hogy ott plusz lejt keressen, és akkor megkapja itt is a fizetését. Voltak ilyen konstrukciók. Az is inkább kimenekülés ebből a helyzetből, mint valódi előrelépési vágy. Mert nincs már a nő és a férfi között az a kapcsolat, amelyik elbírná azt, hogy a férfi elmegy valahová, és két évig nincs ott. Tehát nincs.
Az mindenki mindig nehéz.
Az mindig nehéz.
És erre nagyon sok példa van a rengeteg vendégmunkás miatt, akik nyugaton dolgoznak, itt ott, ott.
Igen, de egy kapcsolat néha elbírhatja ezt, és van, amikor már annyira romokba hever, hogy pontosan lehet tudni, hogy amibe kapaszkodunk, az még az, hogy a másikat látjuk, bár ő se akar engem látni. Ez a szeretetlenség az, ami nem szükségszerű, ami egy akkulturációnak a jele, és amelyről a panel csak részben tehet.
Hát igen, meg a kis családok versus nagy családok, azért régebben mindig nagy családok voltak.
Szóval megvan a hátránya is a nagy családnak, amikor az anyóshoz kell alkalmazkodni.
Nyilván, de amikor a gyereket el lehet bízni, akkor bezzeg mennyire jó.
Igen, és itt ez nem volt. Ez a lestrapálódás anyaként is, ha úgy vesszük, egy tradicionális szerepbe voltak, mert a férfi macsó volt, és a nő meg a gyerekkel volt, és ez nem megoldás ma már. Tehát, hogy...
Világos. Szóval akkor eljutottunk a 80-as évek szűk levegőjéből, talán a panelvilágok ma már nem annyira szűk levegőjéhez?
Én azt gondolom, hogy igen. Mert vagy továbbfejlesztesz valamit, vagy belepusztulsz, és ezek a banelek is folyamatosan van fejlődésük, és nyilván egy kollégám, aki Újpalotán a Toronyhírt és az ottani civil szervezetet elsőként az alapítóiba benne volt, és ez egy ilyen rendszer megváltoztató közösség is volt abban az időben. Ő azért látja azt is, hogy ezek a közösségfejlesztő próbálkozások, ezek nem sikertörténetek. Tehát nem arról van szó, hogy most már minden nagyon szuperül megy, mert most is van egy fásultság tulajdonképpen. Egyszerűen nem hatunk sok esetben a politikai döntéshozókra. Néha a politikai döntéshozók eljátszák azt, hogy fontos a mi véleményünk, jobbára a választások előtt, és utána mégse történik meg az, amiben esetleg megállapodtunk, vagy az együttműködés, és ez újabb fásultságot eredményez. De ez már a demokráciának, a rossz működésének a fásultsága, amiről meg eddig beszéltünk, az egy diktatórikus környezetnek a fásultsága volt, és hát abban az időben több is volt az öngyilkos, mint most.
Meg ami a civil környezetet illeti, tulajdonképpen azt is emlegettük már, hogy a polgárosodás hiánya az tulajdonképpen elég nagy deficitet okoz abban, hogy jól érezzük magunkat. Most erre gondolok, hogy nem mindig sikerül összehozni, vagy csak kivételképpen sikerül összehozni egy civil szerveződést, amelyik hatni is tud, és amiben jól érzik magukat az emberek.
Igen, polgárosodás az két dolgot jelent. Egyrészt az, hogy valaki gazdaságilag nem kiszolgáltatott, ugye ezt se tudjuk minden magyar honfitársunkra elmondani, sőt a többségére szerintem nem. És a másik pedig az, hogy társadalmi felelősségvállalásra is van energiája valakinek, tehát nem csak arra figyel oda, hogy még több sör legyen a hűtőbe, mert ezt a mi panelkapcsolatunk férfi főszereplője is megtehette volna, mert amennyi sörre szüksége volt, annyi volt, hanem hogy a polgárosodás azt jelenti, hogy kíváncsi vagyok arról, hogy abból a kéményből, azból most füstjön, vagy az felhő, tehát hogy olvasok, hogy odafigyelek a szomszédomnak a sorsára, és arra persze a vidéki életben is odafigyeltek az emberek egymásra. Itt plusz energiákat kell mozgósítani egy panel szituációba, hogy ezek a kapcsolatok valóban élők legyenek. Tehát maga a tér az nem kapcsol úgy össze az embereket, mint egy hagyományos házba. Arról vannak viták egyébként, hogy melyik a jobb, hogyha belső udvarba hozok létre egy épület együttest, aminek így teremtem meg a házaknak a közösségét, vagy pedig kifelé fordítom a házakat, és mondjuk erkélyeket építek, és külső közösségi tereket, de akkor is meg kell hozni ezeket a kör alakú dolgokat, amiket az építészeknek ismerni kell, hogy mi az, ami összehozza az embereket, és mi az, ami nem. Úgyhogy visszatérve Edward T. Hall antropológusra, a térhasználat felelősei azok az építészek, és ráadásul az építészek olyan művészek, akik évtizedekre határozzák meg az embereknek a közérzetét, mert nem olyan, mint egy kép, amit, hogyha nem akarok, nem nézek meg a múzeumba, hanem ez állandó vizuális kényszerként ott van előttem. Tehát ez az építészek felelőssége. Itt ebben a St. Louis-i projektben, itt még erkélyek se voltak a házon. Ezek csak ilyen 10 emeletes házak voltak.
Hát a panelokról beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Én is.
Útszélen.
A Panel kapcsolat című filmet, ahogy Tarr Béla számos más alkotását is, augusztus utolsó hétvégéjén újra megnézhetik a Cirkó Gejzír moziban. Zsolt Péter szociológussal, szociálpszichológussal, a Méltányosság Elemző Központ kutatási igazgatójával beszélgettem, köszönöm értékes gondolatait. A műsort a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.